Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Illetve ettől féltek dédapáink, mert igen, hogy...
Ugyan a világvége.
Világvége.
Akkor látom, hogy arról fogunk beszélgetni, rögtön eszemültetem, amit említettem, hogy nem helyes a szilveszter, mert második szilveszter pápáról van szó, és segítünk Gézának, vagy egy nagyon olvasmányos története a Szent Szilveszter éjszakája, amit korábban olvastam, és nagyon izgalmas. Hát már akkor is volt ilyen világvége hangulat, de szerintem előtte is. Úgyhogy mindjárt összeszedjük, hogy hogy volt ez. Katona Csaba történés segít ebben. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és igen, már volt előtte is. Nem kell ezen meglepődni, mert hát valamennyire ismert az a dolog, hogy aminek kezdete van, annak vége is van. És gyakorlatilag, hát sajnos, nem, ez nem mindig örömteli, máskor örömteli, de maradjunk annyiban, hogy gyakorlatilag nem volt olyan vallás, világnézet, világfelfogás, ami ne foglalkozott volna azzal, hogy az, amiben élünk, amit szerényen világnak nevezünk, ugye, noha ma már tudjuk, ugye, hogy az emberiségnek ez a, mondjuk úgy, hogy mérsékelte szerint hozzáálláshoz, hogy minket övező környezetet hívjuk világnak, hogy ez véget ér, és ezzel folyamatosan meg kellett küzdeni. Hát a legutóbbi ilyen nagy történet az ugye, és ezért választottuk ezt az időpontot, az a idézem, maja világ vége lett volna, ami arról szólt volna, hogy 2012. december 21-én bekövetkezik a világ vége, és onnan vége van mindennek. Ez elmaradt, de hogyha valaki szereti ezt a dolgot, akkor mindenkit megnyugtathatok, hogy történt egy kísérlet arra, hogy de azért ez mégiscsak így fog történni, csak aztán mégse történt így, mert hogy akadt egy kutató, aki azt találta ki, hogy igazából azért nem következett be 2012. december 21-én a kétségbe vonhatatlan világvége, mert hogyha a Julián naptárral számoljuk, akkor 2020-ban még mindig bekövetkezhet, akkor se következett be.
Oha, akkor valami más alternatív, hát más képletet kell használni.
Igen, szóval a 2020. július 21-ére jósolták, de a nagy kérdés, hogy mondjuk a maják miért használták volna a Julián naptárt, most ebben nem menjünk bele.
Tényleg.
Igen.
De hát szóval a helyzet a következő, hogy igen, valóban ez igazából egy, amennyire meg tudom ítélni.
Bocsánat, ráadásul vissza a majákhoz, tehát hogy ha már itt tartunk, akkor az a logikai bukfencet, az sikerült valahogy túl élni, hogy a szegény majáknak a világa az egy az egyben befejeződött sokkal korábban. Tehát miért pont az európai civilizációnak a végét jósolták volna meg?
Konkrétan ugye szegényeknek akkor, amikor ez a bizonyos feljegyzés fennmaradt, akkor ugye azzal jöttek, hogy a majaktár benne vannak, ami nem feltétlen voltak tisztában az európai viszonyokkal.
Igen.
A maják. Arról nem beszélve, hogy ugye ez a bizonyos számítás, ami arról szólt volna, hogy 2012. december 21, ez azt jelentette, hogy az úgynevezett 13. baktun vége. Na most ez a baktun, ez a maja időszámítás alapja, amennyire én ezt megértettem, és ez 144.000 napot jelent. Viszont akik azt mondták, hogy na, akkor kérem tisztelettel, a 13. baktumnak eljön a vége, magát a 13-as, szóval ugye az milyen ijesztő már, tehát 13-as. Tehát semmi
az rögtön, hogy ne, persze, hát úgyis, úristen. Jézusék is annyian voltak. Utolsó vacsora, minden. Borzasztó.
Minden, pontosan. De arról feledkeztek el erről az egészen apró dologról, hogy hát ha van 13. baktun, akkor volt még 12 másik, és az ég egy adta világon egy maja se volt, aki azt mondta volna, hogy a 13-at nem követi a 14-et. Tehát
igen.
Egész egyszerűen itt arról volt, hogy a 13. baktun végét jósolták meg a jó maják, jósolták, meg számolták ki, tehát az ő időszámítások szerint egész egyszerűen ez eljön, ez nem világvégét jelent, hanem az, hogy kezdődik a 14. baktun, és hát ilyen értelemben, ha nagyon ragaszkodunk ehhez a dologhoz, akkor el lehet mondani, hogy jelenleg benne vagyunk a 14. baktunban, ez elkezdődött 2012. december 24-én, 144.000 napig tart, tehát egy darabig még várhatunk, amíg véget ér. Úgyhogy ez a maja dolog szerintem ez el is futott. Ezzel kapcsolatban hadd említsem meg egy nagyon érdekes dolgot, hogy milyen volt a józan, illetve a nem józan reakció erre, mert ugye azt viszonylag jól lehet tudni, hogy sajnálatos módon ennek a jóslatnak a hatására, hát emberek elkezdték komolyan venni ezt a jóslatot, most tegyük idézőjelbe. De például a Tikáli templomot azt megrongálták, mert mondaná, hogy a maja civilizációnak ez egy olyan rómja, amit ahol ki lehet fejezni a világvége hangulatot. Voltak öngyilkosságok, voltak olyan államok az Egyesült Államokban, ahol be kellett zárni az iskolákat a világvége pánik miatt. Tehát voltak ilyen nagyon-nagyon szomorú reakciók erre. Meg aztán voltak mindenféle egyéb értelmezések is, mert hogy hogyan jön el a világvége? Tehát, hogy Azt nem, ugye az nem derül ki ebből az egész, hogyha a 13. baktumnak vége, mi lesz a világvége, úgyhogy a legnépszerűbb ezek közül talán az volt, hogy a Föld belemegy egy fekete lyukba, a másik pedig, hogy összeütközik egy bolygóval. Ez pedig azért csodálatos, mert egy teljesen általános megközelítést, egy racionális, tudományos megközelítéssel próbáltak meg alátámasztani. De hozzáteszem, a hülyeséget próbálták meg alátámasztani tudományosan, nem sikerült. Viszont a józanságra hadd mondjak egy szívemhez nagyon közel álló példát. No. Csehországban, Humpolec városában egy sörgyár, az a neve adnak a sörgyárnak, hogy Bernard.
Vége! Amikor már kimondtad, akkor kezdett valami bizseregni, és most meg, tehát, húha, tehát
most meg a hiányérzet.
Na, ennyi. Csaba, na, hát nem ezt vártam.
Korán reggel, legyen 10-kor. Egyet.
Most mehetek a kedvenc helyemre. Na mindegy.
Akkor most mondom, hogy mit igyatok ennek tiszteletére holnap, ha még hozzá lehet jutni, mert ő Stanislav Bernard, aki ugye ennek a sörgyárnak a szládekje és tulajdonosa, tehát egy rendkívül impresszív figura, na, ő fogta magát és legyártott egy moja sört. Hogyne. Itt a következő a történet, hogy ő hát szerénység láthatva szereti elhelyezni a saját fejét a különféle szörös címkéken. Maradjunk annyiban, hogy karakteres figuráról beszélünk. Na, tehát, és akkor most én ezt úgy értem ez alatt, hogy ha egy hölgynek udvarolnék, nem azt mondanám, hogy de karakteres vagy. Tehát, ám de felejthetetlen.
Igen.
Ám de felejthetetlen, és ezen a sörön, ezen feltüntette saját magát talpig Moja Szerkóba. Tehát képzeljük el ezt a gyönyörű szép dolgot, ahogy ugye ilyen tollak meg minden egyéb. És a sör címkén, ha az emlékezetem nem csal, akkor szerepel a naptár, úgyhogy december 19-20, a 21. helyén egy koponya, aztán a koponya áthúzó, és valami ilyesmi szöveg, hogy ezt a majáknak az én sörömet itt a gyerünk tovább. És én ezt egy nagyon pozitív reakciónak érzem, hogy valaki így hozzá tudott állni ez a dologhoz, és Stanislav Bernard ebbe nagyon-nagyon jó volt.
Most azért leptél meg, mert én azt hittem, hogy így nagyjából átláttam a portfóliójukat, és a klasszikus fekete és világos típusú mellett ugye van a vörös sörük, ami az én bőr, és ezen kívül van egy él, amit láttam még tőlük, de hogy nem láttam ezt a...
Ez a bohémián él lehetett.
Igen, a bohémián él, így van.
Kis-kis tömör palaszkos, és a klasszikus fekete az egy világcsodája, de szerencsére egy elég széles szortimentre dolgoznak. Jól tettük a telefont, átküldöm nektek a címkétbe, valahol meg fogom találni. Minden esetre maradjunk annyiban, hogy lehet, hogy a Bernard sörnek köszönhetően, és lehet, hogy nem, de hát ez a világ vége, ez már megint nem következett be. Aztán, hogy mi minden lejárhat még, hogyha az emberek elhisznek ilyen hülyeséget, hogy mondjak erre a magyar példát is. Kérem szépen, ott a Redut, a birodalomnak a elődje, ugye az, amit 1849-ben Henci lövéseinek köszönhető, hogy a Henci által kiadott parancs nyomán elkövetkezett lövések következtében romokba omlik. Ennek van egy bérlője, reformkorban úgy hívják, hogy Emmerlin Károly, és hatalmas nagy farsangi bálokat szervez. És hát 1840. januárjában készülődik egy farsangi bálra. Ide meg általában előre megrendelték a jelmezt, mert hogy akkor kényelmes volt ott átöltözni, stb. És hát onnan máshonnan rendel egy előkelő bálra jelmezt Emmerlin Károly, mint Párizsból. Igen, nem, de Párizsban lábra kapott a hír, hogy jön a világvége, a kereskedők meg egyszerűen nem szállítottak le semmit, mondanak, hogy jön a világvége, akkor nem igazán, tehát túl magas a bekerülési költség így. És szegény Emmerlin ott állt egy darab jelmez nélkül, várta a bálozókat, majd fogta magát, kijelentette, hogy a jelmezek hiánya nem lehet akadálya egy jó hangulatú bálnak, kezdjünk el mulatni és lőn. Így lentőd át Emmerlin Károly ezen a problémám. De ez egy nagyon szép történet, egyébként Vajs Arolta, írói nevű Sándor égyezte ezt a történetet, hogy bizony a pánik olyan mértéket tudott tölteni egy teljesen eszement pletyka nyomán, hogy ész egyszerűen leállt a kereskedelmi élet is. Tehát innentől kezdve ez azt mondja, hogy a pánik mit tud kihozni az emberekből, az egy nagyon érdekes dolog. És ilyen volt, amit ti is említettetek, hogy az első ezredforduló. Hogy majd ezerben eljön az általános világ megváltás. De az a helyzet, hogy amennyire ezt tudni lehet, ez a dolog, hogy ekkora nagy pánik volt pont ezerben, arról Háner Péter kollégám azért nagyjából kiderítette, hogy ez a reneszánsz korban kialakult nagy valószínűséget tévhitnek nevezhető dolog. Általános pánikról beszélünk, hadd mondjak egy egyszerű példát, ami Szent István királyunk koronázását, akit ugye vagy ezer legvégén, vagy ezer egy legelején koronáztak meg, na most akármelyik napon történt ez a nagyon fontos aktus, nem lehet úgy megítélni, hogy Szent István éppen a világ végére elkészült volna, és azt mondta volna, tehát akkor még nem Szent István, hanem simán első István, vagy István. Szóval nagy valószínűséggel nem arra készült, hogy jön a világ végé, gyorsan koronázzanak már meg engem, mert hát még így legyen benne. Szóval azt, hogy ilyen általános pánik lett volna, arról nagyon nehéz beszélni, és azt se felejtsük el, hogy így ezer körül beszélünk, hogy vajon egy átlag ember, és most nem a udvari tudósokat értem, nem a bárókat, grófokat, királyokat, papokat, hanem mondjuk egy földet túró szerencsétlen jobbágyot, az mennyire lehetett tisztában azzal, hogy éppen milyen évet élünk, milyen hónapot és milyen napot.
Amikor nem, hogy internet, de könyv sincs.
Hát bizonyám.
Igen.
Hát bizonyám, szóval tegyük fel, hogy meghal egy árpádházi uralkodónk, vajon az a ország szélére mikor jut el a uralkodó halálának a híre a ott élő jobbágyokhoz, szerintem mire odaért már addigra meg volt a következő uralkodó is. Tehát nagyon nehéz ilyen általános hitekről beszélni. Az viszont tény, hogy ahogy haladunk előre az időben, ugye egyre nő a olvasottság, az alfabetizáció egyre jobban elterjed, és ahogy mondani szokták, ezzel lehet hallani, hogy az internet terjeszti a hülyeséget. Az interneten mindent el lehet olvasni, a hülyeség nem azért terjed, mert van internet, hanem azért, mert vannak már, bocsánat, hülye emberek. Tehát
igen.
Az internetet lehet...
Rosszul válogatják le azt a tudásomhoz.
Igen, csak nagyon jó közeg hozzá. Nagyon jó közeg hozzá azért.
Tehát a net révén soha nem látott lehetőségünk van valódi tudáshoz jutni. Tehát ennél demokratikusan nem lehet a tudás. Csak hát, na, szóval, hogy mondjam, választás kérdése, mint annyi minden más. Viszont ugye a könyv, Gutenberg találmánya az nagyjából ugyanezt a boomot hozta el, amit itt a modern időszakban az internet, és hát ennek nyomán aztán sokkal népszerűbbek lettek, nyilván értelmiségi körökben, akik írni, olvasni tudtak, meg az ő követőik révén különféle világvég elméletek. Hát volt ilyen például 1844-ben. Tehát volt egy William Miller nevű úriember, aki egy szektát alapított, és meggyőződése volt, hogy 1844. március 14-én jön a világvége, voltak mindenféle látomásai, ezeket el is mondták. Hát aztán a következő történt, nem jött a világvégre, egy frappáns megoldással úgy döntött, hogy nem tévedett, csak Isten megváltoztatta a szándékát, és mégsem most lesz utolsó ítélet. Majd lesz, csak nem most.
Hát igen, ez jó magyarázat.
Ugye? Itt gondoljunk Babis Mihálynak a Jónás könyvére, ahol ugye fenyegeti Ninivét mindennel, ugye? És a szegény Jónás rettenetesen csalódott, hogy Isten nem tartja be az ígéretét, és Isten meg elmondja neki, hogy ne haragudj már, Jónás, hát ki vagy te, hogy átlásd az én szándékaimat. Na de vannak még várható világvégék. Ugyanis az a helyzet, hogy van például olyan nézet, mely szerint 2060-ban következik be a világvége. Az nincs olyan soká, ugye?
Hát nincs.
Ez milyen nézet?
Ez a nézet ez abból jön, hogy állítólag Sir Isaac Newtonnak fennmaradt egy levele, amelynek nyomán elkezdett számításokat végezni a Dániel könyve alapján a Bibliából, és nem teljesen egyértelmű, hogy hogyan számolta ki, vagy kiszámolta, de állítólag ebben a levél részletben szerepel egy olyan tézis, hogy hát nagy valószínűséggel 2060-ban következik be a világvége. Tehát aztán ez pontosan hogyan vagy miként írta le, erről most nem tudok számot adni, mert nem láttam a levelet. Maradjunk annyiban, hogy olyan is van, aki ebben hisz, és hát ne felejtsük el a keresztény felfogásból ugye a végítéletet, ugye, ami abszolút értelmezhető világvégeként, és hát mondanám a kedvenc világvégémet, ez nem más természetesen, mint a Ragnarök.
Ragnarök, ez kiváló.
Ugye a Ragnarök, ami egyértelműen mindennek a pusztulását hozza magával, amikor elszabadul a Fenrir farkas, és Loki meg a jégóriások nekirontanak az ászoknak és a vánoknak, és tökéletesen hozza azt a rettentes pusztulást, amit minden ilyen északi ködös rege sugallni tud, amikor ugye elpusztulnak az istenek, elpusztul mindenki, csak éppen arról szoktunk ugye elfeledkezni a Ragnarök kapcsán, hogy amikor már mindenki elpusztul, Fenrir farkas is, Odin is meghal, és meghal a Midgard kígyó, hogy hát újra kezdődik az élet. Tehát ez a Ragnarök is úgy néz ki, hogy egy utolsó élő emberpár, az még megmarad, és újra benépesítik a Földet, sőt, az hagyján még Baldur is visszatér a túlvilágról, úgyhogy igazából még mindig nem jutunk el a világ végéhez a Ragnaröknél sem, de a fene se tudja megmondani, hogy ez a világ vége hogy fog elkövetkezni. Én hiszek a természettudósoknak, mely szerint egyszer a nap vörös óriás.
Azt akartam mondani, igen, hogy van egy biztos pontunk, egy olyan 10 milliárd év múlva körülbelül. Illetve már az emberiségre nézve azt hiszem 5 milliárd már nagyon meleg lesz. És az, igen, a vörös óriás.
Én szerintem az, bocs, Csabi, hogy közbevágok te, hogy amiket meséltél, ugye érdekes módon, és ezt, ennek megvan a maga tudománya, a történészeken belül is, akik ezzel foglalkoznak, akik azt hasonlítják össze, hogy lényegében mint hogyha egy ilyen kollektív hagyatéka lenne az emberiségnek az összes ilyen vízözönnel, nagy égéssel, vagy valamilyen világvégével járó katasztrófa, kataklizma, valami, ahol nagyon érdekes egybecsengő jellegű történetei vannak olyan népcsoportoknak is, akik ugye soha nem is találkozhattak, még csak közvetítő kapcsán se egymással. Tehát valami megmaradt az emberek emberiségben, amit meséltek. Ez a Ragnarök is ugye ennek az egyik maradványa. Úgyhogy ennek van nagyon kiterjedt irodalma.
Van, és ne felejtsük el, mi van ennek a hátam mögött. Egyrészt ugye az elmúlástól való félelem. Tehát most teljesen mindegy, hogy az embernek milyen a világnézete, hisz abban, hogy folytatódik az élete valamilyen formában, vagy hogy a lélek halhatatlan, vagy pedig úgy áll neki, hogy a földi életed egyetlen, és utána mindenek végé, és jön a teljes sötétség és a csend. Az elmúlástól való félelem ezzel együtt mindenkiben munkál. És nem csak a saját elmúlásától való félelem, hanem az őtövező világ elmúlásától. Nem esik jól, ha látunk egy kedves épületet, amit éppen lebontanak, a szeretteink elmúlásától. És ez az egyik magyarázata szerintem ennek az egésznek, amilyen általános lélektani magyarázatként elfogadható. A másik pedig természetesen a kataklizmák emléke, mert hiszen vízözön volt, rettenetes tűzvész volt, barbárok pusztításai voltak. És ahogy mondani szokták, a kollektív emlékezet ezeket megőrzi, nem a konkrétumok szintjén, hanem az ott esetben akár úgy is, ahogy ti mondtátok, hogy felnagyítva. És azt, hogyha egy árvíz elpusztította a falumat, meg a három szomszéd falut, ez minden további nélkül tovább örökölhet úgy, hogy az egész világot elpusztította az árvíz. És ez a régi időben, amikor nem láttunk a távolabbi vidékre, tehát nem jött telefon New Yorkból, hogy mi meg vagyunk.
Felnagyítva, úgy, illetve hozzákötve bizonyos jelenségekhez, és azt mondták ugye, hogy húha, hogyha úgy állnak a dolgok, hogy ilyen a csillagok állása, és stb., akkor ilyenkor szokott jönni ez a nagy árvíz, és akkor van valamiféle ilyen, hát ilyen menekülési terv, vagy havária terv, ugye, hogy ilyenkor mit kell csinálni? Hogy marad meg az a két ember, mondjuk, aki tovább viszi majd?
Gondoljunk a Noé bárkájára,
pontosan.
Ugye? Gondoljunk a Noé bárkájára, vagy hát akkor gondoljunk Erik a Vikingre, ahol viszont nem igazán akarták
elhinni. Igen, ott nem sikerült, igen.
És 2022. decemberében más sem mondhatok, nincs aktuálisabb dolog, mint azt mondani, hogy nem süllyedünk.
Így van.
Igen.
Így van. Nem fogunk elsüllyedni. Csaba, nagyon szépen köszönjük neked. Folytatása következik. Az még azért ne lepjen nagyon meg, hogyha szilveszteri műsorban valamilyen formában részt veszel. Most még nem tudom megmondani, hogy ez élőben lesz-e, vagy pedig felvételről, mármint a te szereplésed, mert még ezen a részén dolgozunk, de szerintem a hallgatók is örülnek neki, hogyha részese leszel az összeállításon.
Valamilyen formában állom lesz a telefonom, ha úgy alakul, és szerintem én most iszom egy jó kávét, ha értitek, mire gondolok.
Értjük. Igen, köszönjük szépen még ezt a kis döfést.
Erős tiltásom.
Köszönjük szépen, Csaba.
Kellemes ünnepeket, boldog karácsonyt.
Áldott karácsonyt kívánok, és boldog új évet, és természetesen minden kedves hallgatónak. Folytköv.
Így van. Szia, szia.
Sziasztok.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk, átnéztük ezeket a világvége históriákat, mikor...
Azért ez a Bernard az elején, az a nem gondolta, hogy hát szerintem, nem. Hogy így kimozdít bennünket a világvége.
Hú, azt hiszem.
Én most nagyjából az utóbbi 5 percet azon kívül, hogy Csabára figyeltem, az ő honlapjukon töltöttem, úgyhogy eldöntöttem, hogy
én is
szegényes volt az ismeretanyagom.
Egy szent elhatározásra jutottam.
Megyünk? Meglátogatjuk a látogató központot?
Igen, meg kell nézni.
Akkor menjünk.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.